Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 225. dicséret első versét énekeljük. Nagy hálát adjunk. Elfoglalva a 467. ének első négy versét énekeljük. A 467. dicséret így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad. De nekem oly igen jó Isten közelsége, az Úristen tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azért vagyunk itt, mert jó nekünk a te közelséged, nagyon jó veled lenni, átélni, hogy itt vagy, mellénk telepszel, figyelsz ránk, hallgatsz minket, és Urunk, mi is szeretnénk ezen túl, hogy te hallgatsz minket, hallani azt, amikor válaszolsz, amikor üzenetet adsz számunkra, hiszen a te szabad, Uram, létszükségletünk. A te szabadban ma is teremtő erő van, és hogyha ez a szó bejut az életünkbe, akkor újjáformál bennünket. Amikor ez az íge elkezdi bennünk a munkáját, Uram, lehullanak a terhek, felszabadulunk a bűn hatalma alól, megvigasztalódunk, erőt merítünk, mert Uram, te azt akarod, hogy megerősödjünk az Úr Jézus Krisztus kegyelme által, Azt akarod, hogy egyre jobban megismerjük őt, és általa legyünk megerősödve arra, hogy szembeszálljunk a gonosszal, és Uram, a te nevedben győzelmet arassunk, hiszen azért helyezed ide a te gyermekeidet, hogy legyenek, akik győznek a bűn fölött, a fölött, ami bennük van, ami szorongatja, ami sokszor meg akarja kötözni, le akarja bénítani az életünket, hogy ne tudjunk előre haladni, bizonyságot tenni, de te fölszabadítasz, és azt mondod, menjünk tovább, és vigyük oda is az evangélium szabadító erejét, ahol még megkötözöttségben élnek az emberek, ahol még félelem tölti be a szíveket, ahol még a bűn, a gonosz uralkodik fölöttük. De Urunk, köszönjük, hogy mi most hallhatjuk a te szavad, és kérünk általa tisztítsd a szívünket, a gondolkodásunkat, mutass nekünk utat, amely út az életre vezet, és tudjuk, hogy te vagy Úr Jézus, ez az út. Segíts, hogy rá tudjunk lépni, és ezen haradjunk előre. Bocsáss meg, Uram, amikor úgy befordulunk magunkba, és nem éljük meg azt, amit tőled kaptunk, hiszen te arra hívsz el minket, hogy legyünk mindenütt a te bizonyságtevőid, bármerre legyen az életünk, legyünk fent vagy lent, legyen öröm a szívünkben, vagy terheljenek fájdalmak, gondok, akkor is éljük meg azt, hogy hozzád tartozunk, hogy el tudjuk másoknak is mondani, hogy te vagy az, aki tudsz segíteni az életükön. Kérünk, Urunk, így szent lelked által töltsd be a szívünket, gondolkodásunkat, és add, hogy az igében találjuk meg azt az útmutatást, amit elkészítettél most nekünk, azt az üzenetet, ami erősít, táplál, tovább segít. Kérünk így, hallgass meg minket a te kegyelmedért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetének 8. versétől a 22. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól most hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetének 8. versétől a következőképpen. Az efézusi zsinagógába is elment Pál, és 3 napon át bátran szólt, vitatkozott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. De amikor egyesek megkeményítették magukat és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját a sokaság előtt, otthagyta őket, és a tanítványokat is elkülönítette tőlük, és minden nap egy bizonyos Tirannosz iskolájában tanított. Ez 2 esztendeig tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind görögök meghallották az Úr igéjét. Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által, annyira, hogy a testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Néhányan a kóborló zsidó ördögűzők közül is megpróbálták az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak, és azt mondták, esküvel kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek pedig így válaszolt. Jézust ismerem, Pálról is tudom, de ti kik vagytok? És az az ember, akiben a gonosz lélek volt, nekik esett. Leteperte őket, és annyira erőt vett rajtuk, hogy mesztelenül és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudomására jutott minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és elmondták tetteiket, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték, így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Miután mindezek megtörténtek, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját is bejárva Jeruzsálembe megy, és azt mondta, ott létem után Rómát is meg kell látnom. Macedóniába küldött kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztoszt, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Pál apostolt immár a harmadik missziói útján látjuk, mégpedig Efézusban. Kis-Ázsia egy központi városában, ahol az egész élet, gondolkodás, tudomány, kultúra, gazdaság összpontosult. Igen, ide jött, és ide hozta Jézus Krisztust az ő szívében, mert látta, hogy minden területen, minden embernek Jézusra van szüksége. Amit Jézus hozott ebbe a világba, és amit tőle kaptak a tanítványok, az élet átformáló hatalom, és ezt meg kell mindenkinek ismerni. Pál látta, hiszen már két missziói utat megjárt, hogy bármerre is megy, mindenütt sok-sok problémával, nyomorúsággal, megkötözöttséggel küzdködnek az emberek. Látja azt, hogy akik nem ismerik az élő Istent, azoknak az életét a gonosz uralja le, hogy Sátán uralma és hatalma alatt vannak. És ezen nem változtat az, hogy esetleg nagy tudományuk van, nagyszerű dolgokat tudnak létrehozni, vagy különleges épületeket építeni, amikre csodájára járnak az emberek, és már a második útja során is Athénban, hát látta, hogy micsoda hatalmas épületek vannak, ott az Akropolisz, aminek még ma is a csodájára járnak az emberek, mennyi minden van, amit megnézünk a múltból, és azt mondjuk, hogy micsoda remek művek, és Pál apostol mindezek mögött a szellemiséget látja. Nem az az elsődleges, hogy mire tud az ember az értelmével, a két kezével eljutni, hanem az, hogy milyen szellemiség van emögött az élet mögött, kit szolgál, kit szeret, és kinek engedelmeskedik. És már ott láttuk a Athénban, Korintusban, hogy próbálja nyitogatni a szemeket az apostol, és rámutatni, hogy Istent kell imádni. Az élő Isten, mert van egy élő Isten, aki teremtette ezt a világot, aki ajándékozta nekünk az életünket, és az volna az ember kötelessége, hogy leboruljon a teremtője előtt, hogy ott legyen a szívében a hála, hogy van valaki, van egy hatalmas Isten, akinek fontos volt, hogy életet adjon, hogy van egy hatalmas Isten, aki akart engem, és itt élhetek ezen a földön, és nekem adott mindent, ami szükséges az élethez. De az emberek többsége nem Isten dicsőítette, hanem különféle bálványokat, és azoknak áldoztak sokszor az életükkel. Mennyi mindent a bálványoknak áldozunk, az erőnket, a képességeinket. Mert amikor kiselátunk a munkából, akkor is a bálványnak áldozunk. Amikor az életünk csak a munka, az nem az élő Istennek szól. Mert Isten nem arra teremtett, hogy belefulladjunk a munkába, vagy bármibe, hanem arra, hogy kapcsolatban legyünk vele. Hogy figyeljünk rá, és ebben a világban őt képviseljük. Hogy bizonyságot tegyünk róla. Hát azért vagyunk itt. Nemrég valakitől olvastam, hogy amikor Isten igéjét hirdette egy országba, azon belül egy nagy városban, és kiment a temetőben, több helyen látott olyan föliratot, hogy munka volt az élete. A munka az élete. És akkor ez az evangelizátor azt mondta, hogy hát itt valami baj van, mert ez a felirat, ez egy összvérnek jó. Egy összvérnek. Annak szól az élete a robotról, a munkáról, de az ember életének Istenről kell szólni, az ő vele való élő kapcsolatról. És Isten arra teremtett, hogy kapcsolatba legyünk vele, hogy együtt éljük vele itt a földi életünket, mert különösen a bűneset óta az ember nyomorult, és egyedül elrontja az életét, egyedül rossz irányba halad, és Pál ezt látja, és viszi Jézust, mert tudja azt, megtapasztalta, hogy át tudja formálni az embert. Amikor valaki találkozik vele, akkor leszáll a trónról, mert rádöbben, fölismeri, hogy Jézus mennyivel hatalmasabb, mint ő. Jézus jelenlétében látja magát az ember kicsinek, mert Pálnak is a neve azt jelenti, a Paulus, hogy kicsi. Addig még Saul volt, még rabbi. Ő nagyon is nagynak gondolta magát. Ő volt valaki. Ő meg akarta mutatni, hogy itt a Krisztust követők a keresztjének csak ne ugráljanak. Majd ő megmutatja, majd ő rendet tesz, majd ezt a hóbortot kiveri belőlük. Mi az, hogy Krisztus? Mi az, hogy Jézus a messiás? Tessék visszatérni atyátok hitére, és lássátok meg, hogy nincs itt semmi messiás. A mi hitünk a zsidó hit, és Pált megfordítja Jézus. Megismerteti magát vele, és onnantól fogva hirdeti, hogy Jézus a Krisztus. Óriási változás, de ez mások életében is változást idéz elő. Akiknek hirdeti, akik befogadják az evangéliumot, megváltozik az élete. És ezt látjuk, amikor elindul a harmadik missziói útra, és eljut Efézusba, nagy dolgok történnek. Mert ahol ott van Jézus, ahol jelen van az Isten szent lelke, ott történik valami. És testvéreim, el kell gondolkodni, hogy ma, amikor mi azt mondjuk, hogy Krisztus követői vagyunk, itt van egy gyülekezet ezen a helyen, hogy történik-e valami, hogy észreveszik az emberek, hogy itt az élő Istennek a követei vannak. És az élő Isten követei itt vannak, azért vannak jelen, mert itt a gonosznak, a rossznak távoznia kell. Itt gyógyulni kell az életeknek, de ez történik-e? A gonosz észreveszi-e, hogy itt olyan erővel áll szemben, amivel tehetetlen, mert Jézus Krisztus hatalmasabb a gonosznál. Ugye már az új evangéliumokban látjuk, hogy amikor megjelenik olyan helyen, ahol gonosz lélektől megszállott emberek vannak jelen, és azok oda kerülnek elé, akkor a gonosz megtorpan, akkor a gonosz földre esik, földre viszi azt az embert, akit addig uralt, de tudja, hogy neki el kell távozni. Hányszor feszítik a kérdést Jézusnak? Azért jöttél? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudják, ha Jézus jelen van, menniük kell. És meglátták, hogy Jézus nagyobb. És ez a föld, és rajta az embernek az élete, az nem lehet a gonosz játékszere. És mégis, hogyha szétnézünk testvéreim a világba, az életünkbe, hát nem azt látjuk, hogy a gonosz játszik velünk. Mert a gonosz eléri azt, amit ő akar. Mit akar a gonosz? Pusztítani, tönkretenni az emberek életét. Úgy is, hogy megölni minél hamarabb. Menjenek a sírba minél hamarabb. Pusztítani úgy is, hogy tönkreteszem az egészségét. Sőt, a saját keze által tetetem tönkre az egészségét. Igyon addig, amíg meg nem hal. Drogozzon addig, amíg tönkre nem megy. És ezáltal szembe feszítem, még a családjával, a szeretteivel is, a kapcsolataival, mert azt akarom, hogy minden menjen tönkre. És nem látjuk a gonosznak ezt a munkáját. És az Úr azt akarja, hogy az ő gyermekei, az ő gyülekezete bele tudjanak ebbe állni, imádság által szembefordulni, és hinni azt, hogy nem kötelező, hogy úgy történjen, ahogy a gonosz akarja, mert eljött Jézus. És ezt látjuk itt. Hát Efézus is nagyváros volt, de tele pogány, bálvány, hittel, kultusszal. De 19. fejezetben olvashatjuk, majd a folytatásban is, hogy ugye mennyire megkötözi az ördög a vallással, a kultusszal az embereket, de egy hamis vallás, hamis kultusz, de úgy megkötözte őket, hogy nem tudnak ebből kilépni, és azt hiszik, ez a jó, pedig fogjuk. Ugye, amit nem olvastam, de a mai napon olvassuk, hogy micsoda mozgalom indul el, amikor látják Efézusban az ötvösök, a kézművesek, hogy Pál által sok ember életét megváltoztatta az evangélium, fölnyitotta a szemeket, és már látják, hogy nem a efézusi Diana a nagy Isten. Rájönnek arra, hogy az csak egy gyakorlatilag egy prostitúció központ, mert ugye egy női istenségnek volt a Diana temploma, a központja, ahol fiatal lányokat alkalmaztak. És meglátják, hogy ez hamisság, ez bűn, ez nem Isten. És Pál is látja, hogy micsoda megkötözöttség van. Aztán ugye kiderül, hogy milyen szellemi, okkult megkötözöttségek vannak Efézusban. Ott van a nagy templom, Artemis vagy Diana temploma. A világ hét csodájának az egyike. Az emberek abban a korban jártak oda, hogy megtekinthessék azt a templomot. A tudomány, gazdaság előre halad. Nagyszerű a kézművesipar. Rengeteg embernek adnak munkát azzal, hogy erről a pogány templomról készítenek másolatokat, és erekjeként viszik az emberek, csodálják, milyen jó megélnek belőle. És Pál látja, hogy a jólét mögött, a szuper, csodás épület mögött démoni megkötözöttség van. Mert azt teszik az emberek, amit a gonosz mond, és hozza nekik Jézus, fölkínálja a szabadulás lehetőségét. És így látjuk, először bemegy a zsinagógába, Efézusban is, és ott bátran szól, vitatkozik, meg akarja győzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. Annyira fáj Pálnak, amikor látja, hogy az ő népe, a zsidó nép még mindig le van blokkolva, még le van ott állva, hogy a názáreti Jézus az Isten káromló volt. Még mindig a főpapoknak a véleményére hallgatnak, de Pál vitázik velük. Ez azt jelenti, hogy előveszik a Ószövetséget, és igyekszik rámutatni, hogy az Ószövetség igéi, meg Jézus Krisztus élete, azok szinkronban vannak egymással. Egy-egy igét elolvas, aztán elmond egy-egy történetet, vagy tanítást Jézus életéből. És ezzel bizonyítja, hogy Jézus valóban az Isten fia, valóban az, akit megígértek a proféták. És minden mellé oda tette az életét. És elmondta, tudjátok, ki voltam. Egy fanatikus zsidó rabbi, egy farizeus, akinek csak a törvény létezett. És most Jézus alázatos szolgája vagyok. Megfordította az életemet. Én találkoztam vele, hallottam a hangját, és tudom, hogy él. Ti megöltétek, de én hallottam a hangját. Beszéltem vele, megszólított. Én kérdeztem, ki vagy te, Uram? Ő válaszolt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ó, testvéreim, el tudjuk ezt így mondani? Mi is, embereknek, hogy te azt mondod, nincs Isten, hát ide figyelj, minden nap beszélek vele. Átélem, hogy szól hozzám, kinyitom a Bibliámat, elolvasok belőle valamit, és hallom, hogy ő szólít meg engem. Hát, ha beszél, ha kérdésemre válaszol, ha belenyúl az életembe, és megfordít, segítséget ad, győzelmet, szabadulást, ott, ahol én nem boldogultam, akkor hogy ne mondanám, hogy Jézus él? Mert csak egy élő tud változtatni. Aztán igyekezett meggyőzni őket az Isten országára tartozó dolgokról. Isten országáról beszélt velük. Tehát nem arról volt, hogy most én egy új hitet hoztam nektek, egy új felekezetet vagy vallást, és ezt el kell fogadnotok, hanem arról van szó, hogy elhozta Jézus az Isten országát. És ezt ismerjétek meg. És aki ezt megismeri, akkor azt mondja, hogy hát ez csodálatos. Ehhez fogható nincs. Ez egész más, mint amit mi országnak nevezünk, és amit mi megélünk egy országban. Tulajdonképpen az Isten országa, amelynek királya a názáreti Jézus, a feltámadott Jézus, az egy fordított ország. Ha mi világunk mellé tesszük, az egy fordított ország. De jó, hogyha ezt így látjuk. Miért fordított? Mert másképp működik, mint ez a világunk. Másképpen. Más dolgokat találunk benne, más értékrendet, más törvényt. Ugye az első, hogy az Isten országa úgy működik, hogy ott kérhetek és kapok. Az Isten az ő gyermekeinek, az ő polgárainak ad. Nem nekem kell szerezni. És ebben az országban nem gyűlölet van, hanem megbocsátás. Hát látjuk a királyt a kereszten, amikor megfeszítik, és bocsánatot kér az atyától a megfeszítői számára. Micsoda más légkör, más illat terjed az Isten országában. Az atya szeretete, bűnbocsátó kegyelme. Látjuk, hogy Jézus kire alapozza az országot? Olyan emberekre, akiket abban a korban, meg abban az országban semmibe se vettek. Kik voltak a tanítványok? Javarészt halászok, de volt köztük vámszedő, zélóta, szabadságharcos, olyan emberek, akiket kilöktek a perifériára. Mondták, hát halászok. Arra jó, hogy kifogják a halat, eladják a piacon, de egyébként mire lehet menni velük? Nem tudnak se írni, se olvasni, képzetlen, műveletlen emberek. Mit lehet velük kezdeni? És drága testvéreim, ilyen az Isten országa, hogy ott is tud kezdeni, azokkal is tud kezdeni, akikkel a maguk társadalma nem megy semmire. Azokat a halászokat, a vámszedőt használta fel arra, hogy sok-sok ember élete megváltozzon. Hát milyen drámai, amikor ott van az a Péter pünkösd után, és azt mondja annak a sátának, aki nem tudott soha járni, mert úgy született, hogy kelj fel a lábadra és járj! Azt mondom neked, kelj fel és járj! És ott voltak a tanult papok, farizeusok, egy se tudta azt mondani. Nem volt erő a szavukban. Hát testvéreim, mi ezt kapjuk Isten szent lelke által, ez a csodálatos erőt, hogy mondhatjuk, igen, bízz az Úrban, hízd az Úrban, és üdvözölsz, és rendben jön az életed. És hogyha már oda jutottál arra pontra, hogy azt láttad, hogy eldobom az életem, mint az a börtönőr Filippibe, akkor oda szól az ige, és oda szólhatunk mi is, hogy ne tégy kárt magadba. Hogy valaki már nem tud más, csak fogni a poharat és emelni, letenni, újra megfogni. Nem tud más, csak odaülni a játékgép mellé. Mondhatjuk, ne tégy kárt magadba. Higgy Jézusban, és megszabadulsz, meggyógyulsz, újjá lesz az életed. Az Úr még tud veled is kezdeni valamit. És voltak, akik hittek, voltak, akik nem hittek. Voltak, akik megkeményítették a szívüket, mert Isten üzenete hozzánk az ő igényén keresztül jön. Az ő üzenetét hirdetik, azt halljuk és hallanunk kell, de mivel hallás útján terjed, ránk van bízva, hogy meghallom, befogadom, vagy ellenállok neki. És ellenálltak azért, mert amikor Isten országa elérkezik az életünkhöz, az azt is jelenti, hogy annak az országnak ő akar a királya lenni. Annak a polgárnak ő az uralkodója. Vagyis, amikor jön Jézus, akkor fel kell ismernem, hogy az életem trónszékéről nekem le kell szállni. És nem körülöttem fog forogni a világ. Nem én vagyok a középpontban. Le kell szállni a trónról, mert két személy nem ülhet egy trónon. Ugye még a magyar is azt mondja, hogy egy lovat, vagy két lovat egy fenékkel megülni nem lehet. Csak egy lóra lehet ülni. Egy trónra csak egy ember ülhet. Egy személy. És Jézus nem erőszakos. Nekem kell kimondani, Uram, leszállok, átengedem neked a trónt, vagyis az életem irányítását, mert már eddig megtapasztaltam, hogy mennyi nyomorúság származik abból, hogy én vagyok a főnök. Hogy mindig én. Hogy mindig úgy kell lenni mindennek, ahogy én akarom. Hogy mindig én tudom, hogy mi is a jó. Annyi baj származott már belőle. Jézus, vedd át az uralmat az életem fölött, és te légy a király. Most már rád figyelek. Teszem, amit mondasz. És amikor a zsinagógában megkeményítik a szívüket, akkor Pál ott hagyja őket, és elmegy, és a görögöket tanítja egy Tyrannos nevű személy iskolájába, kap helyet, és ott kezdi az embereket Isten dolgaira tanítani. És azt látjuk, hogy jönnek emberek, hallgatják Pált, és így írja Lukács, hogy Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát Pál tanította az embereket, de nem olyan tanítás volt az, mint amit ma sokszor átélünk, hogy csak információkat átadunk az embereknek, hanem ebben a tanításban benne volt maga Krisztus. Ebben a tanításban erő volt és hatalom. Ami azt jelenti, hogy ő az Isten igéjét szólta, és ez az ige bejutott azoknak az embereknek a szívébe, az életébe, akik hallgatták, és elkezdett munkálkodni. És csodák történtek. Gyógyultak emberek fizikailag, lelkileg. Megismerték a megváltót. Bűnbocsánatot kaptak. Tehát teljesen újjá lett az életük. Isten gyermekévé váltak. Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. És olyan szépen fogalmazza Lukács, hogy nem Pál tette itt a csodákat, hanem Isten Pál keze által. Isten fölhasználta eszközként Pált. De mit mond? Pál keze által. Ugye a kezünket mi használjuk. Mi vagyunk az irányítói. Amit gondolok, az fogja a kezem tenni. És Isten csak akkor tudja a kezemet használni, ha odaadom neki. Itt van Uram. Itt van Uram. Vagy amikor egy kisgyermek tanul írni, és még olyan nehezen mennek a betűknek a formálása, akkor az édesanyja megfogja a kezét szépen, és mondja így, és segít neki formálni a betűket. De ahhoz oda kell adni, ahhoz engedni kell, hogy megfogják a kezemet. És kinek adom a kezemet? Kinek nyújtom át, hogy ki használja? Hogy Pál mondja majd később az egyik levelében, hogy ne adjátok át a ti tagjaitokat a gonosznak. Eszközül ne engedjétek, hogy a gonosz használja. Kinek adom át a kezemet, az életemet? Jézus használhatja. És ha Jézusnak adom oda, akkor jók történnek, mert ő jóra használja a kezemet, az életemet. És ha nem adjuk Jézus kezébe a kezünket, akkor látjuk, mi történik. Mert a fegyvert azt nem Jézus fogadja meg. Vegyük észre, lássuk meg a Bibliában, hogy Jézus nem fogad fegyvert senkivel. Akkor sem, ha nagyon sokszor azt mondják Jézus nevébe, meg megáldják a fegyvert, Jézus soha nem mondta. Azt mondta, tedd el a fegyvert, tedd a hüvelyébe a kardodat. Ezt mondta Péternek. És akkor Péter mégis heveskedik, és levágja a szolga fülét, Jézus meggyógyítja. Nem azt mondja, hogy Petikém, hát erre tanítottál. Mellé csaptál a fejét. Nem ezt mondja, hanem meggyógyítja a fület. Értjük? Megértjük már végre a 21. századnak az elején, hogy Jézus nem gyilkolni akar, és nem gyilkolásra buzdít, hanem gyógyításra. Bár értenénk. És bár ennek a Jézusnak oda szentelnénk magunkat. Itt vagyok, Uram, használj engem, mint ahogy Ézsaiás is oda szentelte az életét, amikor az Úr kérdő, hogy kit küldjünk el, ki legyen el követségünkbe, akkor azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, küldj el engem. Merjük, tudjuk mondani, itt vagyok, Uram, küldj engem, hogy lehessek, ha te béke követed, ott, ahol élek, hogy áradjon ez a gyógyító evangélium. Mit olvasunk, hogy olyan töltés volt Pálban, a Szent Lélek általi töltés, hogy meggyógyultak, ha megérintették a ruháját. Sőt, azt olvassuk, hogy a gonosz lelkek is kimentek azokból, akikben ott voltak, betegségek eltávoztak. De amit már korábban is említettünk, ahol Jézus jelen van, ott a gonosz távozik. Ott olyan atmoszféra van, annyira jelen van az Isten, hogy a gonosz megy. Ez a gonosz nem szívleli Istent. Nem tud megmaradni. Tehát a sötétség a világosságban nem tud megmaradni. És a sátán sötét. Egy sötét alak. Egy sötét személy. De amikor, és Jézus pedig a világ világossága. És amikor jön ez a világosság, nem tud a sötétség megmaradni. Hát testvéreim, amikor sötét van a szobában, de fölkapcsoljuk a villanyt, megmarad tovább a sötét. Eltűnik. És mit mond Jézus a gyülekezetről, a hívőkről? Ti vagytok a világ világossága. És ez a világosság bekerül a sötétségbe, annak távoznia kell. És kérjük, Urunk, add, hogy általunk így jelenjen meg a világosságod, hogy távozzon a sötétség. És azt is leírja Lukács, hogy ott Efézusban, hogy Isten szent lelke ilyen hatalmasan munkálkodik Pálon keresztül. Vannak néhányan, akik azt gondolják, hogy ezt le lehet utánozni. Milyen jó üzlet lehet ebből. Elmegyünk, Jézus nevére hivatkozunk, mert azt kifigyelték, hogy Pál Jézus nevére hivatkozott. Az Úr Jézus neve által cselekedett. Hát ami is Jézus nevére hivatkozunk, őt idézzük, hát akkor ugyanúgy csodák fognak történni, és milyen jó jövedelemre tehetünk szert. Csak azt nem vették észre, hogy Pál nem pénzért szolgált, nem pénzért gyógyított, és azt nem vették észre, hogy nem lehet leutánozni Pált. Mert mi a lényeg a kapcsolat Jézussal, akinek nincs kapcsolata Jézussal, aki nem született újjá az evangélium, az ige, a Szentlélek által a szívében, annak nincs közössége Jézussal. És ha nincs jelen az életünkben Jézus, ez nem fog működni. Nem fog működni. Jézus nélkül a hitünk nem működik. Jézus jelenléte nélkül nem működik a kereszténység. Lehet külső dolgokat létrehozni, de nem fog működni, mert az Isten országa az erőben áll. Azt mondja Pál, nem evés vagy ivás az Isten országa, hanem Szentlélek általi erő és öröm. És nem lehet leutánozni, és próbálják kényszeríteni Jézus nevére a gonoszt, de a gonoszt kineveti. És azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, leteperi őket, megsebzi őket. A gonoszszal csak Jézussal betöltekezett személy tud szembeszállni, mert Jézus a hatalmasabb. Nem Pál a nagyobb a gonosznál, hanem a benne élő Krisztus. És itt látjuk meg, amikor ő olyat ír, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy benne él a Krisztus. Itt látszik meg, hogy benne él a Krisztus, ezért a gonosz, a betegség, a démonikus erők eltávoznak, visszahúzódnak. De ha valakiben nem él benne a Krisztus, ezek rá fognak támadni. És így jártak ezek a zsidó főpapnak a fiai, akik csak utánozni akartak, kopírozni akartak, és aztán föllépni, mintha övéké lenne, vagy ha valami írott dologról lenne, akkor azt mondanák, hogy plagizálnak, ellopják Páltól, de ez nem működik. Gonosszal szemben nem működik. Embereket meg lehet téveszteni, át lehet verni, föl lehet lépni, hogy hú, hát igen, mi hívők vagyunk, keresztjének vagyunk, csak épp a gonoszt nem lehet megtéveszteni. A gonosz tudja, ki lakik a szívünkbe. Tudja, hogy ott még én vagyok az Úr, vagy látja, hogy Krisztus az Úr. De ha Krisztus van ott, akkor a gonosz távozik. És látják az emberek ott a városban, hogy milyen hatalmas ez a Jézus. Félelem szállt rájuk, és magasztalták az Úr Jézus nevét. Ugye félelem és magasztalás talán furcsának tűnik egymás mellett, de féltek. Miért féltek? Mert később kiderült, hogy igen, ők átadták az életüket Jézusnak, de még sok sötét, gonosz dolog megmaradt a mindennapi gyakorlatukba. Megmaradtak olyan dolgok, szokások, amiken keresztül a sátán még bejáratos lehetett az életükbe. És féltek, hogy igen, mi nem teljes szívvel adtuk át az életünket neki, valamit megtartottunk. Egy-egy varázslós könyvet, egy-egy jós könyvet, egy-egy okkult dolgot, egy-két babonát, mert ezt tanultuk az őseinktől, és azt gondoljuk, hogy az őseinktől valamit tanultunk, az minden jó. Jó, ha Krisztussal van átitatva, ha az evangélium szellemisége árad belőle, de ha nem az, akkor azt is félre kell tenni. Sőt, Péter azt mondja, hogy atyáinktól egy hiába való életmódot örököltünk. És ebből az életmódból kell megszabadulni, megtérni, újat kezdeni Jézussal. És nem csak félelem szállta meg őket, hanem magasztalták az Úr Jézus nevét, és eljöttek, megvallották, és elmondták azokat a dolgaikat, amiket rájöttek, hogy Jézussal nem lehet összhangba hozni. És csak hozták egymás után ezeket a mindenféle könyveket, megvallották, hogyha démonikus dolgokkal foglalkoztak, megvallották, hogy eddig jós nőhöz jártak, mindent megvallottak, és így föltisztult az életük, és azt látjuk, hogy rengeteg, tehát összeszámlálták, ahogy oda viszik a mágiára ezeket a gonosz, okkult könyveket, és összeszámolják az árát, nagyon sok könyv volt, és kíváncsiak voltak, hogy micsoda összegbe kerülhetett ez, és 50 ezer ezüstpénzre értékelték, tehát rengeteg pénzt fordítottak ezekre a könyvekre, és meglátták, hogy Jézus az igazi kincs, és Jézusért ezeket, tehát ezt a mondjam így, kárt is vállalták. A veszteség kidobták, mert tudták, hogy Jézus és az örök élet nagyobb érték. De el lehet azon gondolkodni, testvéreim, hogy olyan dolgokra, amik szemetek, nem értékek, ami sokszor mérgezik és tönkreteszik az életünket, mennyi pénzt költünk. Mennyi pénzt? 50 ezer ezüstpénzt költöttek olyan dolgokra, amiktől csak betegek lettek, megkötözöttek lettek, csodálkoztak, miért pisil be a gyerek, miért nem tud még rendesen beszélni? Csodálkoztak, és ilyen dolgokkal foglalkoztak. Hát jelen volt a gonosz az életükben. És mennyi pénzt elköltünk? Gondoljuk végig, hány helyen elköltenek italra, drogra, játékokra, vagy fölösleges dolgokra, amire nincs is szükség. És elköltjük, és közben mérgezzük az életünket, tönkretesszük az egészségünket, tönkretesszük a családunkat, de amikor Jézus belép, tehát ez a változás, testvéreim. Amíg Jézus nem volt ott, hiába mentek ők a Artemis templomba, vagy akármilyen templomba, Mehettek ők úgynevezett Isten tiszteletre, részt vehettek egy kultuszon, bemutathattak áldozatot, de rabok voltak, a gonosz rabjai. De amikor Jézus megjelenik egy helyen, és őt befogadják az életükbe, ott ilyen felszabadulás történik. Összesre lehet hasonlítani a korábbi életüket a jelenlegivel. Ég és föld. És az Isten ezt kínálja ma is nekünk. És azt olvassuk, az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. Amikor látták az emberek, hogy mi történik, hogy Jézus ad szabadulást, föltisztul az értelmük, a gondolkodásuk, a szívük, az érzelmük, akkor jöttek Jézushoz, jöttek Pálhoz, aki hirdeti Jézust, jöttek hallgatni az ígét, mert megtapasztalták, hogy az igében, az Isten szavában erő van, az ige hat az életükben, és így terjedt. És hogyha a mi életünkben is látják az igének az erejét, hatását, akkor megtapasztalhatunk változást, növekedést, érdeklődést, és adja az Úr, hogy így formálódjon az életünk. És azt olvassuk, miután ezek megtörténtek, Pál elhatározta a lélek által. Pál teljesen alárendelte magát Jézusnak, a Szentléleknek, rábízta, és a lélek által határoz el dolgokat. Nem maga, mit akarok, mit szeretnék, hova kéne mennem, hanem hogy a lélek vezeti, és bejárja ott a környéket, majd elmegy. Elhatározta, hogy elmegy majd Jeruzsálembe. De a lélek megmutatta neki, hogy még nem fejezheted, de ha eljussz Jeruzsálembe, az még nem a befejezése lesz a szolgálatodnak, még el kell jutnod Rómába. Hát ezért hívott el Krisztus, hogy vidd el őt Rómába is. Szenvedések, nyomorúságok által, megpróbáltatások által, vidd Jézust, mert Rómába, a világ, az akkori világ központjába is Jézusra van szükség. Meg annak a világnak a központjában is Jézus a legnagyobb hatalom. Jézus a Kyriosz. Jézus a minden, az egész teremtett világ, az ember, a királyok és mindenkinek az ura. A legnagyobb király Jézus. És adja az Úr, hogy ezt megtapasztaljuk, fölvállaljuk, hirdessük, és minél többen átéljék Isten országának erejét, gazdagságát. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel borulunk le előtted, hogy mi is hallhatjuk a te ígédet, és megtapasztalhatjuk annak erejét és hatalmát az életünkbe. Mert te ma is ugyanaz vagy, mint 2000 évvel ezelőtt voltál. Urunk Jézus, te ugyanúgy munkálkodsz ma is, mint ahogy munkálkodtál Pál által is, meg a munkatársai által. De Urunk, megláttuk azt az apró titkot, hogy a munkát akkor végzed, akkor jelenik meg a te hatalmad és erőd, ha oda tesszük a mi kezünket, oda szenteljük neked, itt van Uram, és használd föl, és cselekedj a mi kezünk által, legyen a mi életünk, a te eszközöd ebben a világban, hogy minél többek életet gyógyuljon, szabaduljon, minél többen reménységet lássanak, és legyen béke a szívekben, és Uram, vigasztalódás, megerősödés a gyászolók életében, reménység azoknál, akik a temetőbe mennek reménytelenül, akik csak úgy azt látják, hogy itt a sír, és még nem jutott el hozzájuk, hogy van valaki, aki legyőzte a halált, és a halálon túl is van élet, de csak Jézusban, Jézus által, és ő tud adni igazán megújulást és vigasztalást. Az, hogy ebben is eszközeid lehessünk ezekben a napokban. Köszönjük, hogy a mi életünket is keresed, közelítesz hozzánk, és azt akarod, hogy mi is átéljük, hogy te ki vagy nekünk, hogy fölismerjük, hogy az életed adtad azért, hogy életünk lehessen. És kérünk, Urunk, így, formálj minket, maradj velünk, és tedd engedelmessé az életünket, könyörgünk a betegekért, add, hogy beléd vessék reménységüket, bizalmukat, és lássák meg, hogy nem csak testben, hanem lélekben is kell gyógyulni. Aki belül a szívében meggyógyul, újjá lesz, és örök életről van bizonyossága, az veled fog lenni. Akkor is, hogyha ez a test egyszer elfárad, sírba tér, mert itt a földön lejár az időnk. Könyörgünk, Urunk, az egyedül élőkért, az elcsüggettekért, megfáradtakért, hogy lássák meg, hogy az élet a te ajándékod, és veled lehet győzni a kudarc fölött, a keserűség fölött, lehet új lendületet kapni tőled, és új célt. Könyörgünk a családokért, gyermekekért. Uram, ahol széthullóban van a család, könyörülj, hogy általad ismét egymásra találjanak. És könyörgünk, Uram, a fiatalokért, szenvedélybetegekért, és azokért, akik még a nyomorúságot, a háborút, a pusztulást, a halált tapasztalják, hogy hozzá tudjanak kiáltani, és fölismerjék, hogy benned és általad lehet csak változás, csak te tudsz, Urunk, a halál démonától megszabadítani. Nincs erre másnak lehetősége és ereje, mert te győztél ott a kereszten, és ad, hogy ebben erősödjön meg a hitünk. Könyörgünk, Uram, egyházunkért, adj világosságot, adj látást, szabadulást, élő hitet, és könyörgünk ezért a világért, könyörgünk népünkért. Te könyörülj mindannyiunkon, és dicsőítsd meg magad a mi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, és üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk legközelebb, vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést tartunk, majd 10:30-tól úrnapi istentiszteletre kerül sor itt a templomban, befejezésül a már megkezdett 467. dicséretünk 5. versét énekeljük, légy áldott Krisztusom, te nagy!
Áldott Krisztusom, te nagy! Szívesen úgy hulltál.